Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén, egyben készülve a keresztelésre is, a 329. dicséretnek a második versét énekeljük fennállva. Így kezdődik a 329. dicséret második verse, nem éltem még e földszínén. Testvéreim, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt és szeretettel köszönt benneteket újra. Áldjuk Istent, aki arra indított titeket, hogy elhozzátok gyermeketeket, és kérjétek, hogy őt is fogadja be a keresztség által a keresztjén anyaszentegyházba. Hisszük, Isten akarata az, hogy ez a gyermek Jézus Krisztus követője legyen. Kicsit rendhagyó módon a keresztelés ilyen járványüzemmódban lesz, hogy addig, amíg nem kell, hogy közel menjek, addig távol fogok maradni, nem olyan távol, csak itt a szószéken, és majd a kereszteléshez olyan hosszú kezem nincsen, bár van olyan mese, ahol ilyen hosszú kézzel lehet, én ezt nem tudom, oda fogok közelíteni. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment mennyei dicsőségébe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának a kiszolgáltatására. Nékem adatott, minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, s íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves testvérek, kedves szülők, kedves keresztülők, kedves rokonok megjelentek. Akkor, amikor keresztelünk, akkor mindig az anyaszentegyházra is gondolunk, és a köszöntésben is elhangzott az, hogy egy befogadás történik a keresztjén anyaszentegyházba. Hogyan leszünk az egyháznak a tagjai, és egyáltalán mi az az egyház? Amikor megkérdezzük a konfirmáció alkalmával, hogy mi az az egyház, akkor az a válasz szokott lenni, vagy a legtöbben úgy gondolják, és az emberek is, több ilyen válasz van ott felsorolva a könyvbe, hogy a pap meg a templom. Tehát nagyjából, hogyha egyház jut eszünkbe, akkor valami módon a paphoz van közünk, mert valamit akarunk tőle, hogy végezzen el valamit, vagy ő szokott ott középen állni, és a templom, ami hát valahogy kifejezi az egyházat. Azt mondta valaki egy érdekes hozzászólásban, hogy olyan a református vagy a protestáns közösség, ugye a reformáció kapcsán mondta, ahol a középpontban a pap van és az ő beszéde. Hát ugye ezt így látják egyesek, de attól, hogy én viszonylag itt középpontban állok, nem én vagyok a középpontban, hanem az Isten igéje kell, hogy a középpontban legyen az ő üzenete, és azt gondolom, hogy ez a reformációnak a nagy vívmánya, hogy nem emberi, hanem isteni akarat és üzenet az, ami meg kell szólaljon a templomban és az egész életünkben. Szóval az egyház az más. Az egyház az Isten szövetséges népe. Az egyház azokat az embereket takarja, akik az ő szövetségében vannak, az ő új szövetségében vannak benne. Mégpedig abba a szövetségbe, amelyet az Úr Jézus Krisztus kereszten hozott áldozata által hozott létre. Ez az új szövetség azoké, azokkal kötött szövetséget, akik hisznek abban, hogy az Úr Jézus ugyan ártatlan volt, de értünk, akik bűnösök vagyunk, voltunk és leszünk, bűnösökért meghalt, és az ő áldozata által mi üdvösséget nyerünk. Azok tartoznak az egyházhoz, akik ezt hiszik. Ez az új szövetség. Akik hiszik, hogy Krisztus áldozata által érdemtelenül, semmit nem hozva, semmit nem felmutatva, mégis megkapjuk ingyen kegyelemből, hitáltal, megint a reformáció, az üdvösséget Istentől. Így vagyunk most együtt, ezzel a hittel és ezzel a reménységgel, hogy ezt az üdvösséget a kereszten bánk számára is elkészítette az Úristen. Mint ahogy a mi számunkra is, és azért akarunk, azért merünk gyermekeket keresztelni, mert úgy gondoljuk, hogy őket is szeretnénk az Istennek a szövetségében látni, az üdvözült seregben látni, abban a szövetségben, amely Isten népét tömöríti. Talán értettük itt azért, hogy nem egyetlen felekezetről van szó, hanem a kereszténység egészéről van szó. Isten felől nézve nem biztos, hogy ezek a határok olyan élesek, felülünk nézve azonban azok, ezt ne titkoljuk el. Nem véletlen, hogy vannak különbözőségek. Szóval befogadás abba a szövetségbe, amelyben vagyunk. Nagyon fontos része a gyermekkerességnek, hogy igazából azért kereszteljük meg a gyermekeket, mert nem szeretnénk, hogyha ugyanolyanok lennének, mint a hitetleneknek a gyermekei, vagy ahogy a régi fordítás mondja, a pogányoknak a gyermekei. Hanem szeretnék, hogyha a üdvösség, az üdvözültek csoportjába tartoznának. Ezzel a hittel jövünk, hiszen ugyan bánk, úgy tudom, hogy nem tanulta meg a apostoli hitvallást, igaz? Jó, jól sejtem. Hát, na. Szóval, de majd a szülők helyette, meg a keresztülők el tudják mondani. Így van, hogy az apostoli hitvallás az, amellyel megvalljuk ilyenkor a hitünket, a gyermek helyett is megvalljuk a hitünket. De hogyha valaki helyett valljuk meg a hitünket, akkor a mi hitünkre szükség van ehhez. A szülők hitére, a gyülekezet hitére, mindannyiunk hitére szükség van, akik el vagyunk kötelezve az Úrnak, el vagyunk kötelezve a Krisztusnak azért, hogy mi úgy akarunk élni, úgy akarunk bizonyságot tenni a gyermekeink előtt, hogy ők is Isten gyermekei akarjanak lenni. Szóval befogadás az üdvözült seregbe, Krisztus megbizatásából, nem a mi döntésünkből, hanem mert ezt mondta Jézus, ezt bízta ránk. Ez történik most is. Örülünk annak, hogy itt vagytok. Tudom, hogy nem csak most, hanem máskor is, de örülünk, hogy itt vagytok. És veletek együtt örülünk gyermeketeknek, az Úristennek az áldását kívánjuk az életetekre, az ő életére, hogy kísérje el minden napon, és vezesse el majd oda, hogy ő személyesen is egykor tudjon bizonyságot, tudjon, akarjon, merjen, milyen időket élünk, bizonyságot tenni az ő megváltójáról, a Jézus Krisztusért, Krisztusról. Erről ezért imádkozni is fogunk a gyülekezetben, és érte is másért is, mindazokért, akiket valamikor itt vagy másutt megkereszteltek, ebben a sákramentumban, ebben a kegyelemben részesült. Isten azt ígéri, és Jézus azt ígéri a tanítványoknak, mennybe menetelkor, akkor hangzik ez el, és azt ígéri most nektek is, ime, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Pünkösd után értjük ezt a velünk lételt, szeretnénk megélni is ezt a velünk lételt, adja meg az Úristen mindannyian, szülők, gyermekek, keresztülők, az egész gyülekezet megtapasztalja. Isten velünk van, és tudjuk, hogyha Isten velünk, akkor ki lehetne ellenünk. Amen. Jöjjetek tehát, és valljátok meg a hiteteket, kedves szülők, keresztülők, a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, kedves család! Hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek hallható szóval, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi, lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezet tagjait kérdezem, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Feleljük együtt, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt ígéretünk teljesítéséhez. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, téged dicsőítünk az életért. Hálát adunk, hogy oltalmazó szereteted megtartotta az édesanyja életét, és épségben segítetted a világra ezt a kisgyermeket. Áldott légy azért, hogy ezt a kisgyermeket eljegyezted az Úr Jézus Krisztus nevére, a Szent Keresztség sákramentuma által. Kérjük, hogy őrizd meg a gyermek testi, lelki épségét. Adj testi-lelki erőt a szülőknek és a gyermek szeretteinek ahhoz, hogy őt felnevelhessék. Légy áldott az Anya Szent Egyházért, Krisztus testéért, amelynek tagjait ime a mai napon is szaporítottad. Jövel, Szentlélek Isten, légy velünk minden napon. Amen. Keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak, Szentléleknek nevében. Kegyelmes Isten cselekedje, hogy ez a gyermek növekedjék testben, lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermeketeké, akit elhívott magának az Úr, a mi Istenünk. Amen. Kedves testvérek, megkeresztelt zászlós lányt, Bánkot, aki ebben az esztendőben március 30-án született, ahogyan bezártak minket a karanténba, ő meg megérkezett ebbe a világba, Isten hozta. Édesapja Zászlós Csanád, édesanyja Bálint Orsolya, gyülekezetünknek tagjai, mindketten itt konfirmáltak, és hát nem itt házasodtak, ez egy kicsit furcsa dolog, mert pont a templom felújítás alatt volt, és ezért kölcsönkértük a Békásmegyeri templomot, és úgy, de a gyülekezet közösségében voltak, vannak, és továbbra is hívjuk őket ebben a közösségben. Isten áldását kérjük, kívánjuk az életükre. Az a szokás a gyülekezetben, hogy ilyenkor egy kis ajándékot adunk, még nem gyermek Bibliát, mert tudjuk, hogy a gyerekek, amit megnéznek, azt a szájukkal nézik meg. Úgyhogy most egy kis plüst adunk ajándékba ennek a mai keresztelőnek az emlékére. És az is szokás a gyülekezetben, hogy nem csak a lelkész mond áldást, hanem az egész gyülekezet áldást énekel,
Úgyhogy arra kérem most a családtagokat, hogy álljanak fel, forduljanak a gyülekezet felé, a gyülekezet pedig ülve maradva a 134. Zsoltár 3. versét.
Köszönjük szépen, a család helyet foglalhat, illetve tehát a padokba le lehet ülni. Mi pedig folytatjuk az Isten tiszteletet egy reformációs éneklésével, és közben a gyermekisten tiszteletre, hogy elkezdjük az éneket, lehet lemenni. A 390. dicséretet fogjuk énekelni, annak az első versét. Ez az ének Luther Mártonnak az éneke. Ahogyan ismerjük is, erős vár a mi Istenünk. 390. dicséret első verse, és közben buzdítjuk a gyerekeket, hogy a gyermekisten tiszteleten a templomtér alatt levő gyülekezeti teremben vegyenek részt. Helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
Negyvennegyedik úrnapja. 113. kérdés. Mit tilt meg a 10. parancsolat? Azt, hogy soha még a legcsekélyebb kívánság vagy gondolat se támadjon fel szívünkben Istennek egy parancsolata ellen sem, hanem minden bűnt, mindenkor teljes szívből gyűlöljünk, ellenben minden igazságot kedveljünk. 114. kérdés. Megtarthatják-e tökéletesen ezeket a parancsolatokat azok, akik Istenhez megtértek? Nem, mert még a legkegyesebb emberek is, amíg e földön élnek, az engedelmességnek csak csekély részét teljesítik, ám de úgy, hogy komoly elhatározással elkezdenek élni Istennek, nem csak némely, hanem minden parancsolata szerint. 115. kérdés. Miért hirdetteti tehát Isten oly szigorúan a 10 parancsolatot, ha azokat az életben senki sem tarthatja meg? Először azért, hogy bűnös természetünket egész életünkben minél inkább megismerjük, és annál nagyobb vágyódással kívánjuk bűneinknek bocsánatát és a Krisztusban való igazságot. Továbbá, hogy szüntelenül azon legyünk, és Istenhez az ő szent lelkének kegyelméért esedezzünk, hogy Isten képére és hasonlatosságára mindinkább-inkább megújuljunk, míg len e földi élet után a tökéletesség célját elérjük.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan írva találjuk Pál apostolnak Korintusbeliekhez írott második levelében, ott is a 9. rész 6. versétől kezdve. Tudjuk pedig, hogy aki szüken vett, szüken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Amint megvan írva, bőkezően osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké. Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja a vetőmagokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Így mindenben meggazdagodtok a teljes tiszta szívűségre, amely hálaadást szül az Isten iránt általunk. Mert ennek a szolgálatnak az ellátása nem csak a szentek szükségleteit elégíti ki, hanem sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt. Mert a szolgálat eredményességéért dicsőítik majd az Istent, azért az engedelmességért, amellyel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és azért a jó szívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul. És ők könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten jósága bőven kiárat rátok. Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért. Hallottuk az igét, válaszoljunk Isten megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztusért, köszönjük neked, hogy te megszólítasz bennünket, köszönjük, hogy szólsz hozzánk a te igédben, és hálát adunk neked, mi pedig meghallhatjuk, megérthetjük a te szavadat. Köszönjük, hogy van üzenet, van ige, és van szent lélek, amely érthetővé teszi a hallgató számára. Köszönjük, hogy nem csak szavak szólalnak meg a kijelentésed által, hanem élővé lesz a Szentlélek által mindannyiunk számára. Köszönjük, hogy értjük, hogy szeretjük, és hogy buzgóságot adtál a szívünkben arra, hogy kövessük mindezt. Urunk, te tudod, hogy honnan jövünk eléd, tudod, hogy milyen kérések vannak a szívünkben, tudod, hogy milyen nehézségeink, milyen küzdelmeink vannak, és milyen reménységek között élünk. Kérünk, hogy a te szent lelked által tápláld a mi lelkünket, erősítsed meg a mi hitünket, ébressz rá újra, hogy a tieid vagyunk, hogy hozzád tartozunk, és emlékeztess arra, hogy te vagy az, aki meg tudsz, meg akarsz bennünket ajándékozni mindennel, a te igéddel is. Így áld meg a mi együttlétünket, igére figyelésünket, Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten igéjére készülve énekeljünk, a 287. dicséretnek a 4. versét énekeljük. A 287. dicséretnek a 4. versét énekeljük. Ez egy másik dallam, a 372-es dicséret dallamára éneklendő, azt hiszem jól ismerjük, könyörögjünk az Istennek szent lelkének, ez a 372-es, és a 287-nek a 4. verse így kezdődik, mi elménknek homályát távoztassad el, ajándékozz engedelmes szívvel, lélekkel. Thank you. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most egy verset olvasok újra, Pál apostol korintusiakhoz írott második levelének, 9. részéből a 6. verset, tudjuk pedig, hogy aki szüken vett, szüken is arat, s aki bőven vett, bőven is arat. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, miről van szó, mi az, amiről beszél itt az apostol? Hadd mondjam előre, hogy több, mint ami látszik, én úgy gondolom. Itt úgy tűnik, hogy egy adakozásról van szó, de sokkal többről van szó, mint adakozásról. Először figyeljünk arra, hogy mik a körülmények. Amikor a pünkösd után létrejön az első gyülekezet Jeruzsálemben, akkor nagy valószínűséggel nem csak ott lesznek keresztények, Krisztus követők, ugye akkor még nem hívják őket keresztjének, később kapják ezt a nevet, de most maradjunk ennél. Szóval nem csak ott lesznek Krisztusnak követői, hanem másutt is. Tudjuk például, hogy a római gyülekezet is viszonylag korán jöhetett létre, hiszen azok, akik ott voltak a pünkösdi ünnepen, akik megkeresztelkedtek, megtértek, azok hazamentek a római birodalom különböző területeire, a saját közösségeikbe, és ott bizonyságot tettek, és tovább tudták adni mindezeket a dolgokat. De a kereszténység terjedése, legalábbis a mi tudósításunk szerint, ahogyan ott van a Bibliában, ahogyan olvashatjuk, leginkább vagy nagy részben, vagy jelentős részben Pál apostol munkájának a nyomán indul el. Aki először nem is tanítvány, hanem később lesz tanítványá, már a pünkösd után, sőt már az első vértanú halála után lesz tanítványá, ellenségből lesz a hirdetője az evangéliumnak, Krisztus ellensége, aki Krisztust üldözi, ugye ezt maga Jézus mondja neki a damaszkuszi úton, Saul, Saul, miért üldözöl engem, lesz az evangéliumnak a hirdetője, és a pogányok apostola lesz Jézusnak a tanítványa. És amikor megtér, és elindul Antiókiából, hogy bejárja elsősorban Kis-Ázsia, és később, ugye Korintus is, Görögország területeit, akkor újabb gyülekezetek jönnek létre. De attól, hogy újabb gyülekezetek jöttek létre, attól a jeruzsálemi gyülekezet még megmarad. És az a helyzet alakul ki, hogy a jeruzsálemi gyülekezet bizony nehéz anyagi körülmények közé kerül. Talán azért is, mert abban az időben nagyon sok szegényről gondoskodnak, sok olyanról gondoskodnak, olyan emberekről, akik nem rendelkeztek anyagiakkal, nagyon komoly diakóniai munkát, szeretett szolgálatot folytattak, és kiderül, hogy problémák lesznek a gyülekezetben. Gondok, anyagi nehézségek, szegénység támad, és akkor a gyülekezetek, amelyek létrejöttek, gyűjtést szerveznek, Pál apostol is egy ilyen gyűjtést szervez, hogy a jeruzsálemi gyülekezetet segítsék. Tehát itt most arról van szó, hogy a különböző közösségek annak a gyülekezetnek gyűjtenek, amelyik az első volt, amelyik ott van, ahol az Úr Jézus tanított, ahol meghalt, ahol az apostolok is vannak. Itt, amikor azt mondja, hogy a szentekről van szó, hogy itt nem csak az apostolokról, hanem a szentek mindenki, aki Istennek a népe, a szentek mindenki, akit kiválaszt magának, aki Istenhez tartozik, akiket kihív a világból, ők a szentek, Isten népe, ti vagytok a szentek ebben a tekintetben, mi vagyunk a szentek. És egy ilyen segítség indul el, egy ilyen segítő szolgálat, és ennek a kapcsán beszél Pál apostol az adakozásról. Tehát ez az alaphelyzete. Nagyon örülök, hogy ma kerül elő ez az ige, mert hogy az előző vasárnap a hálaadásról szólt, arról, hogy Istennek megköszönjük mindazt, amit tőle kaptunk. És most pedig folytatódik a hálaadással, mert hogy az adakozás a keresztény gyülekezetben az mindig hálából történik. Hálaadásként történik minden tekintetben. Nem arról van szó, mint a pogány kultuszokban, hogy elmegyek a templomba, és hát kis kérésre kis adomány, nagy kérésre nagy adomány, és akkor majd valamit remélek az adok, hogy adj kategóriában, hanem arról van szó, hogy az adakozás az mindig hálaadomány, köszönet Istennek, egy megköszönése az ő szeretetének. Egyébként itt nem igazán, vagy nem olyan jellemzően divat vagy jelentős, de például a vidéki gyülekezetekben, ahol éltem, szolgáltam, megfordultam, ott jellemző volt, vagy előfordult, hogy rendszeresen adtak adományt nem egyházfenntartói hozzájárulást, nem persely, nem felújításra, hanem van egy ilyen kategória, még a költségvetésünkben is szerepel, hogy adomány Isten dicsőségére. Többnyire ez egyfajta hálaadomány volt házassági évfordulóra, valakinek, valaki emlékezett még halál évfordulójára is, meggyógyulás évfordulójára, gyermekszületés évfordulójára. Tehát amikor valaki úgy érezte, hogy az imádságon túl még szeretné valahol jelezni, hogy ő mennyire hálás, és hogy szeretne ebben is tenni valamit, nem azért, mert ezzel el akar érni valamit, egyszerűen megköszönni mindezeket a dolgokat. Szóval az adakozásról szól, és eredetileg alapvetően ez az adakozás a jeruzsálemi gyülekezetnek szóló adakozás. Erre mondja, hogy aki szüken vet, az szüken is arat, aki bőven vet, az bőven is arat. Ezzel nem sokat tudunk vitatkozni. Vitatkozni azzal lehet, hogyha összefüggésbe hozzuk az adakozással. Tehát ugye, ha valaki vet, akkor az a célja, hogy minél több terménye legyen, tehát ezért nem fog szüken vetni, hanem úgy igyekszik vetni, hogy bőséges legyen a termény. És azt mondja ezzel az apostol, hogy van összefüggés a vetés meg az aratás között. Ha keveset vetünk, akkor nem várhatunk sokat. De hogyha sokat vetünk, nem biztos, hogy sok lesz belőle, ugye, aki már vetett, az tudja, hogy előfordul, hogy nem kell ki, elveri a jég, szárasság lesz, de azért inkább reménykedhetünk a többen, mint hogyha nem vetettünk volna semmit, vagy keveset vetettünk volna. Amikor tanítunk, és a templomról beszélünk, van egy ilyen kép a másodikos tankönyvben, hogy néz ki a berend, negyedikben is előfordul, hogy néz ki a templom berendezése, és az egyik ilyen berendezési tárgya persely, és akkor meg szoktuk kérdezni, hogy az mire való, van, aki tudja, és hogy miért teszünk oda abba pénzt, és akkor azt szokták mondani, hogy a szegényeknek. Tehát, hogy ez a vélemény. Hát igazából azért érdemes itt erre is kitérni, hogy jellemzően, amikor a persejbe adakozunk, akkor be kell vallanunk, hogy nem a szegények javára fog ez az adomány menni az éppen, hanem az egyháznak a fenntartására, a működtetésére. Mert hogy legyünk őszinték, a gyülekezetnek is vannak anyagi jellegű kiadásai, ugye, hogyha felnézünk, vagy ha nem nézünk fel, látjuk, hogy van világítás, van fűtés, és hát ezek mind komoly kiadásokba kerülnek, a felújítások is, bár az ebből a nem szokott megoldódni egy ilyen jellegű adományból, és hát ahogyha azt szeretnénk, hogy legyen a gyülekezetnek lelkipásztora, neki is meg kell élnie, tehát ilyen kiadásokra költik a gyülekezetek az adományokat. Azért, mert azt szeretnénk, hogyha lenne egyház, azt szeretnénk, hogyha lenne gyülekezet, azt szeretnénk, hogyha meg tudnánk élni a hitünket, legyen hely, legyen alkalom, legyen internetes közvetítés, legyen megoldva mindez, mert ezek fontosak nekünk. És hálásak vagyunk azért, mert Isten lehetővé teszi számunkra mindezeket. Igen, erről szól, és arról is, hogy ez egy függetlenséget jelent az egyháznak, függetlenséget jelent a gyülekezetnek, hogy nem az állam finanszírozza, hanem a működését teljes mértékben a tagok, a gyülekezeti tagok és az adakozók adományaiból tudjuk fenntartani. Ezért lehet az, hogy azt merjük mondani eddig még, ami benne van a Szentírásban, úgy akarjuk, merjük hirdetni az evangéliumot, ahogyan Isten azt elénk adta, és nem úgy, ahogy elvárják tőlünk, elvárná tőlünk bármelyik hatalom. Amikor a adakozásról tanít, akkor mindig eszembe jut egy kis történet, hadd osszam meg a testvérekkel is, nem én találtam ki, hallottam, de mindig jót mosolygok rajta, amikor hazamegy az édesapa a templomból, és azt mondja otthon a családnak, ez az igehirdetés, ez szörnyű volt. Hát ez olyan unalmas volt, nem tudtam figyelni, és hogy nem kaptam semmit. Szóval nagyon elégedetlen a lelkésznek a teljesítményével, és megkérdezi tőle a kisfia, hogy édesapám, és mennyit tettél a persejbe? Erre azt mondja az édesapa, hát 100 forintot, és mire a gyermek, mit vártál ennyiért? Ugye nyilván nem így működik a dolog, de azért valahol mégis benne van az a történet, hogy vajon számunkra mit jelent az, hogy a gyülekezetnek a tagjai vagyunk, vagy hogy Isten igéjére figyelünk. Benne van az, hogy van olyan módon kifejezhető hála is, amely ugyanezt jelenti, hogy Isten népének a tagjai vagyunk, és az igéért hálásak vagyunk. Amit a persejbe teszünk, az is hálaadomány, nem a lelkésznek hálaadomány, hanem az Isten igéjének a hálaadomány, hogy adott nekünk tanítást, útmutatást, vigasztalást és emlékeztetést. Örülünk annak, hogy az Úristen gondoskodik rólunk, és ezt megpróbáljuk kifejezni. Nem úgy fejezzük ki, hogy a magunkéból adunk. Mit van, mit ne kaptál volna, mondja az ige, hanem abból, amivel Isten ellátott bennünket, amit adott nekünk, amivel az életünket biztosította, amivel megajándékozott bennünket. Abból adunk, amit Istentől kaptunk, hogy hálásak vagyunk neki, megköszönjük mindazt, amit az ő kegyelméből kaphattunk. És arra tanít az ige, hogy ennek nem csak olyan hatása van, hogy ugye azt mondja itt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten, hanem olyan hatása is van, hogy például, amikor megtudják majd a jeruzsálemi gyülekezet tagjai, hogy nekik adtak, akkor Istennek hálásak lesznek. Hálára indítja őket is. Vagy hogyha a többi gyülekezetek megtudják ezt, hogy ők hogyan gondoskodtak a szentekről Jeruzsálemben, akkor az ő szívükben is olyan gondolatok lesznek, amelyek Isten felé irányítják őket. Azt gondolom, hogy nem csak erről a fajta adakozásról szól. Nyilván, vajon ugyanúgy nagy kérdés az adakozás a mi hitünk próbája szempontjából, hogy vajon az, amit hiszünk, az, amit kaptunk, mit jelent az életünkben. És nem csak az adakozás szempontjából, hanem hogy miben változik meg az életünk. Hogy más lesz-e az életünk, másképp akarjuk-e élni keresztjénként, mintha nem lennénk azok. Hogy mennyi hála van a szívünkben Isten iránt, mennyire akarjuk őt követni, mennyire tartozunk hozzá, mennyire ura az életünknek. És itt nyilván az életünknek minden területének, az idejének, az energiáinak, a pénztárcánknak, mennyire ura az Isten, és mennyire vagyunk mi magunk az urai. Olyan jó, hogy Isten gondoskodik rólunk, és azt gondolom nem véletlen, hogy ezért mindig tudunk hálát adni. Nem véletlen, hogy meg tudjuk neki köszönni, hogy nem csak anyagiakban, lelkiekben, hanem másik emberben is bőségesen megállt bennünket. És azért azt se felejtsük el, hogy megállt testvérekkel. Nem csak vérszerinti testvérekkel, hanem Krisztus vére szerinti testvérekkel is. Olyanokkal, akik Istennek a gyermekei velünk együtt. Azt mondtam, hogy nem csak az adakozásról szól. És arról is, de nem csak arról, mert amikor azt mondja, hogy tudjuk pedig, hogy aki szüken vett, szüken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat, amikor eszembe jött ez az ige, vagy szembe jön velem, először igazából nem az adakozás jutott eszembe ezzel kapcsolatban, megvallom őszintén. Nem először az jutott eszembe, hogy vajon mennyit fektetünk be a mi keresztjén életünkbe. Hogy mennyi energiát, mennyi időt, mennyi törekvés, mennyit fektetünk be ebbe, mennyit szánunk rá az Istenre. És hát ez egy nagyon komoly kérdés, hogy mennyi hála van a szívünkben Isten iránt. Érdemes megnézni, hogy mire fordítunk időt, mire költünk, mire törekszünk, mi az, ami elfoglalja az életünket. És mennyi hely van mindezekből, minden területén Istennek az életünkben. Sokan mondják, hogy nincs rá idő. És komoly versenyhelyzet is van ebben a tekintetben, az idő tekintetében, hiszen valószínűleg több dolog van az életünkben, mint amennyi idő. És ez egy rossz arány. De van egy másik mondás is, magamnak is szoktam mondani, hogy az embernek arra van ideje, amire szán. Az időnkkel mi rendelkezünk, hála Istennek részben, és mi döntjük el, mennyit fektettünk be az Istennel való kapcsolatba. Mennyire fontos ez? Mennyi imádságot, mennyi igeolvasást, mennyi elcsendesedést, mennyit tettem bele ebbe a kapcsolatba az Istennel? Vajon, hogyha az ember elkezd valamit csinálni, mondjuk elkezd egy iskolát tanulni, akkor abba sok energiát be kell fektetni. Akkor arra időt kell szánni, vagy pénzt kell szánni, mert pénzbe kerül. Vagy át kell rendezni az életemet, mert az egy fontos dolog. Így van ez az Istennel is? Átrendezem az életemet, mert ez egy fontos dolog. Mennyit fektetek ebbe a kapcsolatba? Mi az, amit remélek tőle? Sokat remélek, és mégis keveset fektetek be? Aki pedig termést akar, terményt akar, annak bőven kell vetnie. És itt nem arról van csupán szó, hogy Isten jobban megáldja azt, aki többet tesz bele, hiszen a Szentlélek csodálatosan működik az életünkben, és néha úgy meg tud ragadni, hogy nem is számítunk rá, és mi nem tettünk semmit, és ő mégis ott van. De azért ebben a válaszban érdemes elgondolkodni, hogy én milyen választ adtam Istennek. Hogyha valóban igaz, hogy megszabadított engem, valóban igaz, hogy megmentett az örök haláltól és a kárhozattól, és üdvösséget adott nekem, akkor mi volt az én válaszom? Nem csak a hitvallásban, hanem az életemben. Mi az én válaszom napról napra? Mennyit vetek? Mennyit remélek tőle? Egyenes vagy arányban vannak ezek a dolgok? Vagy nincsenek arányban? Akkor, amikor az apostol tanít az adakozásra, azt gondolom, hogy szélesebb értelemben erre is tanít. Érdekes, hogy amikor a szolgálatról beszél, akkor itt az a kifejezés található, amikor az Isten tiszteleti szolgálatra gondol. Arra a szolgálatra gondol, amit az Isten tiszteleten, az Isten tiszteletére, dicsőítésére végeznek a gyülekezetben. Olyan jó, hogy van lehetőség arra, hogy gondoskodjunk másokról is. És itt arra gondolok, hogy van lehetőség arra, hogy az egyház közösségében azokról, a gyülekezetekről is gondoskodjunk, vagy azokra is figyeljünk, akik nehéz helyzetbe kerülnek. Természeti csapások, egyéb dolgok kapcsán gyakran indul gyűjtés a gyülekezetben. És az olyan jó, hogy tudunk egymásra figyelni, és önzetlen szeretettel fordulni egymás felé. Ez az adakozásból lehetséges. És én hiszem, hogy ez az adakozás az, ami válaszunk arra, hogy Isten szeret bennünket, mi is szeretnénk kifejezni ilyenkor a szeretetünket mások felé. Úgy fejeződik be az igénk, hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért. Az ajándék, amit nekünk ad, amit másoknak ad, hogy önmagát adja értünk, mind arra utal és arra hív bennünket, hogy hálás életet éljünk, hogy köszönetet mondjunk neki. Azzal kezdtem az igehirdetést, hogy az előző vasárnap a hálaadásnak az alkalma volt, hálát adtunk Istennek a gondoskodásáért. És most is ezzel szeretném befejezni, hogy lehetünk neki hálásak. Úgy, hogy az életünket, annak minden területét igyekszünk alárendelni az ő akaratának. És olyan jó, hogy erre újra emlékeztet bennünket. És emlékeztet arra, hogy hozzátartozunk, az övéi vagyunk, és hogy ő az, aki gondoskodik rólunk. És szabad ezért imádkozni is, szabad kérni ezt a gondoskodást ott, ahol szükség van rá. Olyan jó, hogy Isten nem fordul el, hanem meghallgatja az imádságainkat, amikor hozzájövünk, amikor kérünk tőle, és amikor reméljük, hogy számára fontos az életünk, hiszen látjuk, hogy az örök életünk mennyire fontos volt az ő számára Jézus Krisztusban. Ez az egymásért való imádság az, amely összekapcsolja a keresztény közösséget, és amely összekapcsol bennünket másokkal is. Hadd legyen az az üzenet, legfőképpen ott, hogy Isten mindent odaadott értünk. Odaadta egyetlen fiát, hogy bennünket egészen megmentsen, és egészen meg is mentett. És az övéi vagyunk, és hozzá tartozunk. És arra buzdít ez az ige, hogy így is éljünk, mint az övéi, mint népének tagjai, mint hozzátartozók, nem egymást megítélve, hanem egymást bátorítva, elöljárva a szolgálatban, és elöljárva a dicsőítésben. Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért. Amen. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk megszólítására a 295. dicséret első versének az éneklésével. A 295. dicséret első verse így kezdődik: Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Emeljük fel a mi szíveinket, és imádkozzunk együtt. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztusban, hálaadással neked köszönjük meg gondoskodó szeretetedet. Köszönjük, hogy annyi mindent kaptunk tőled. Hálásak vagyunk, hogy buzdítasz bennünket a te követésedre. Köszönjük neked, hogy tisztán hallhatjuk az igét, az evangéliumot. Köszönjük a reformációt, az előttünk járó nemzedékeket, akik a hitről bizonyságot tettek. Urunk Istenünk, olyan jó tudni, hogy kegyelmesen gondoskodsz az egyházról, és gondoskodsz arról, hogy az evangélium ma is megszólaljon. Köszönjük, hogy ma is bizonyságtevői lehetünk annak a felismerésnek, amelyik 503 évvel ezelőtt kezdődött, és vált nyilvánvalóvá. Köszönjük, Urunk, hogy a te igédet hallhatjuk, arra figyelhetünk, és megérthetjük a Szentlélek által. Nem csak a reformációért, nem csak református egyházaink és protestáns egyházaink történetéért adunk most hálát, Urunk, hanem hálát adunk a te ajándékaidért, amit kell elhalmoztad az életünket, és hadd köszönjük meg azokat az embereket is, akiket nekünk adtál. Ezekben a napokban különösen is azokat, akik már nem lehetnek velünk. Köszönjük, hogy voltak olyan idők, amikor velük együtt élhettünk, voltak lehetőségek arra, hogy egymást szeressük. Urunk, látod, hogy mennyi szomorúság is van a szívünkben ezekben az időkben, amikor emlékezünk, de kérünk, hogy te legyél a mi vigasztalunk, Te emlékeztessél bennünket mindent felül haladó szeretetedre. Kérünk, emlékeztess arra is, hogy a dolgunk az, hogy ma mi szeressük azokat, akik körülöttünk vannak. Addig, amíg még tart a ma, addig szeressünk, addig bocsássunk meg, és addig tegyünk rólad is vallást. Urunk, köszönjük, hogy vannak emlékeink. Köszönjük, hogy néha szomorúság is van a szívünkben, mert olyan nagy az az érték, amit veszítettünk. Köszönjük, Urunk, hogy Te ránk bízod most az evangéliumnak a hirdetését, ránk bízod, hogy ebben az időben mi tegyünk bizonyságot. Adj ehhez bátorságot, adj hitet, adj elhatározást, hadd kövessünk ebben az életben Téged, hadd lehessünk a Tiéd. Urunk, így imádkozunk a betegekért, gyülekezet betegeiért, azokért, akik a járványban betegedtek meg, és azokért, akik nem. Imádkozunk minden betegért, és kérünk Téged, Urunk, hogy segítsd azokat, akik ezekben a nehéz időkben, az egészségügyben állnak helyt, vagy a járvány elleni küzdelem bármelyik pontján. Urunk, nem szűnünk meg imádkozni azért, hogy elmúljon ez a veszedelem, hogy véget érjen, de azért is, hogy taníts bennünket arra, hogy okosan éljünk, és hogy a Te akaratodat kövessük most és minden időben. Urunk, imádkozunk gyülekezetünkért, református egyházunkért és keresztjén egyházainkért. Légy segítségül, hogy ragaszkodni tudjunk a Te kijelentésedhez, és ne a világhoz igazodjunk, hanem a Te igédhez. Hisszük, hogy ehhez adsz elég erőt, elég hitet, és adod a Te szent lelkedet is. Így kérünk, amikor választott vezetőinkért imádkozunk, hogy Te adj nekik bölcsességet, és Te vezesd őket azon az úton, amelyre szükségük van. Imádkozunk azért, hogyha nem ismernek még, találjanak rád ők is. Kérünk Téged, hallgasd meg az imádságunkat Jézus Krisztusért, Atyánk. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk össze a mi gondolatainkat és kéréseinket, együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az érkezett adományokat. Szeretettel hirdettem, hogy a ránk következő vasárnap 10 órakor tartunk Isten tiszteletet a templomban, és a reménység szerint közvetítjük is azt. Szeretettel hirdettem, hogy az új konfirmációs tanfolyam a gyerekeké pénteken elindul 16 órakor, szeretettel várjuk a konfirmandusokat. És a felnőtt konfirmációs tanfolyam is elindul, és még az időpontban van egy kis bizonytalanság, de valószínűleg, tehát mindenképpen lesz, akik jelentkeztek, azokat tájékoztatjuk rövidesen arról, hogy hogyan történik. Az Isten tiszteletünk végén a záró éneket énekeljük, a áldás és a himnusz előtt. A záró énekünk a 194. dicséret. A 194. dicséret. Tartsd meg egy gyülekezetnek, melyet törvényid vezetnek, nagyjait, kicsinyeit.
Thank you.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.